ködös testvérek, a mára kijelölt újszövetségi igét olvasunk, a zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből, a 7. versről olvasunk az igét. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat, meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen köztetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Bevezetésül utalok arra, hogy mi a szenzációs többlet a Bibliában a vallásos mítoszokkal szemben, mert van közös vonása is a Bibliának a ősi keleti vallási mítoszokkal, van közössége, de van egy szenzációs többlete, és pedig az, hogy a Bibliában ténylegesen történtek dolgok, amiknek az igazság aztán a mitológia magasságába is emelhető és emelkedett is. A mitológiának az örök témája az ember elesettsége, bűne, bukása és az Istennek, Isteneknek vagy az Istennek a ítélete vagy szabadítása. De hát ez a görögöknél, vagy akár a keleti vallásokban történelem feletti eszmei elvi igazság. Ugyanezek az igazságok a Bibliában meg a zsidóknál történeti tények. A történeti tények hordozzák a mitológikus, vagyis történelem feletti igazságot. Az örök refrén tulajdonképpen az Egyiptomból való szabadulás. Ez a zsidó történelemnek az évszázadaiban is, egészen a mai napig, vagy évezredeiben is eleven történeti emlékezés, új szövetségben is, nem csak az Ószövetségben, hát itt az Ószövetség világában vagyunk. Tehát egy történeti tény emelkedik föl történelem fölötti magasságba, és örökké való igazságoknak a hordozójává lett. Egyiptom a rabszolgaság, nyomorúsága, szenvedése, szabadulás, öröme, aztán az új úton való járásnak a próbatételei, a nélkülözése, nyomorúságai, eközben Isten tapasztalások, ítéletek és kegyelmi ajándékok, és aztán a honfoglalás. Érezzük, hogy ezek tényleg megtörténtek, de ezek a történések alkalmasak arra, hogy minden mozzanatukban örökké való igazságoknak a szimbólumaivá legyenek. Itt is ez szólal meg, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a ti őseitek az elkeseredés idején, amikor próbára tettek engem. Itt tulajdonképpen a 40 esztendőnek a különféle keserűségeire, elkeseredéseire utal a zsidó levél szerzője. De mivel a zsoltárokat idézi, illetve egy zsoltárt, a 95. zsoltárt idézi, kicsit időzíthetjük a neki keseredés, mert nem csak akkor keseredtek neki a zsidók, amikor kijöttek, és aztán kezdődött a szomjúság, az éhség a pusztában, hanem az utolsó időszakban is, és erről beszél a 95. zsoltár, utolsó időszakban, amikor már ott voltak az ígéret földjének a küszöbénél, és kémeket küldöttek be, hogy nézzenek körül, hogy milyen az az ország, ahova majd bevezeti őket Isten. A kémek bemennek és visszajönnek kettős üzenettel, majd, hogy nem tréfással mondani, hogy egy jót, meg egy rosszat tudunk mondani nektek. Az egy jó az, hogy csodálatos föld tejjel nézel folyó Kánaán. Egy rossz az, hogy ám de óriások laknak azon a földön, és meg kell birkózni velük. Ez mind-mind szimbolikus motívum, mindenki már is alkalmazhatja az életére, de tehát itt, amikor a Zsoltárból idézi a zsidókhoz és levél írója az ősi történetet, akkor mondom, nem a sok fajta nekikeseredésről beszél, hanem éppen erről, amikor ott a bejáratnál már szinte ott látták a termékeny földet, szőlőt, babonát, gyümölcsöt, ám de a óriásokat is, akikkel meg kell birkózni, akkor megint nekikeseredtek, hogy nem, akkor nem megyünk át, nem kell nekünk ez a föld. És megharagudtam, mondja Isten, megharagudott már az elején, ez a nép nem megy be, és megharagudott a végén is, amikor már-már bementek. Tehát ez a történeti esemény sorozat, ez mondom, örök igazságokat hordoz. Ma, ha az ő szavát halljátok, mikor hangzik ez a ma? Hát nyilván, itt mondja is a későbbi, amit már nem olvastam fel, mikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, nekem én is érdek meg szíveteket. Amikor ezt kérdezik, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésére kijöttek Egyiptomból. Tehát ez a keseredés, megkeményedés, ez a kijövetel után, a bemenetel előtt volt. És hogyha a szimbolikus értelmet alkalmazzuk, akkor azt jelenti, hogy amikor hitre jutottunk, kijöttünk Egyiptomból, de még nem mentünk be az örök hajlékokba, tehát a mostani földi életünkre vonatkozik ez, hogy ma. Ez a ma a megtérésünktől a halálunkig terjed. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Tehát a ma, vigyázzatok a mára, az időre. Erről is elgondolkoztam egy kicsit, hogy az idő a ma. Lehet azt mondani, hogy a ma igazából még csak nem is 24 óra, hanem csak egy rövid pillanat, mert ami délelőtt volt, az már szinte a múlthoz tartozik, aztán amikor este lefektem, az már szinte a holnapi nap. De aztán látom, a ma tényleg legalább 24 óra, de még több is lehet, mint 24 óra. A ma az egy időszak, egy korszak. Az időnek az a része, amikor valami egységgel, mondjuk egy problémával, egy konfliktussal foglalkozom, amikor azzal foglalkozom, az a ma. Ma, és általában azt hiszem közhely, hogy nem tudunk jól bánni az idővel. Ez egy külön téma, hogy ma. Mit jelent a ma alkalmának a jó megragadása? Tulajdonképpen a három futó gondolat ötlött fel bennem, amikor itt megálltam, hogy ma. Az első gondolat az idővel kapcsolatosan az, hogy nem kell izgulni, a problémák majd megoldódnak. Az idővel való rossz bánásnak az egyik jellegzetes formája az, hogy majd ráérünk arra, még majd az idő folyamán maguktól is megoldódnak a dolgok. Hát itt a tipikus példa erre a fogfájás és a fogorvos, ma fáj a fogam, és jól lehet tudom, hogy nem fog holnap meggyógyulni, azért ma halogatom, majd, aztán amikor már egészen keserves, akkor megyek a fogorvoshoz. Ez szinte a legszemléletesebb példája annak, hogy hogyan lehet rosszul bánni az idővel. Ma fáj már, ma kellene kezelésbe venni. Ha ma kezelésbe adnám, akkor sokkal könnyebb lenne, mint a hónapok múlva, amikor sokkal rosszabb lesz ez, akkor mégiscsak oda kényszerülök. Tehát az idővel való rossz bánásnak az egyik része a halogatás. majd, holnap is lesz nap. Aztán az idővel való rossz bánásnak a másik formája az, amikor lemondunk már az időről. Ez olyan súlyos probléma, hogy ezt az én földi életemben már nem lehet megoldani. Nem is fogok hozzá. Olyan kilátástalanul súlyos a konfliktus, a probléma, hogy nem is strapálom magam, úgyis megoldhatatlan. Tehát ez a két szélsőség, és utána jön a harmadik, amit így mondok most, hogy a problémák megoldhatók, de időben oldhatók meg. Szóval a harmadik kísértés, hogy ha nagy nehezen neki durálom magam, hogy na, megoldom, akkor add Uram Isten, de mindjárt megint csak nem tudunk az idővel bánni. Az emberi életnek az alapképlete az, hogy problémák vannak, és időbe telik a problémák megoldása. Minden ember életében vannak problémák, csak hát a hozzáállása különböző. Mondom, a mostani délutáni csöndességemben ez világosodott meg ebben, hogy se az nem jó, ha rábízzuk az időt, majd megoldódik, se az nem jó, ha lemondunk, ezt nem lehet megoldani. Az idővel való helyes bánás az, hogy számba veszem a problémát, és tudomásul veszem, hogy idő kell a megoldásához. Az egész életünk tulajdonképpen problémák láncolatában zajlik, és miközben az egyik problémát az időrendjébe próbáljuk megoldani, már meglep minket a másik probléma, és az bele kapcsolódik a harmadikba. Ez tulajdonképpen nem pesszimizmus, amikor azt mondom, hogy az élet, az emberi élet, a problémák egymásba fűződő láncolata. És az élet a megoldási kísérleteknek a sorozata, hogy megoldjam a problémákat. Tudjuk, ezt azért érdemes így közhírré tenni, mert az emberek általában úgy gondolkoznak, hogy én egy pekes ember vagyok, nekem egymás után jönnek a problémák, bezzeg, ő bezzeg, amaz, milyen könnyű annak. És ez nem igaz. Láthatra óriási különbségek vannak, persze, magamat szerencsés embernek mondhatom sok tekintetben, de higgyék el, hogy nekem is megvannak a belső gondjaim, vívódásaim és harcaim, de minden embernek megvan. És ki kellene jönni ebből az önámításból és önsajnálatból, hogy nekem sorozatosan jönnek a problémák. Nekem egymásba fűződnek, és egyiket sem tudom megoldani, amikor már a másik ne dörömbölne az ajtónon. Tulajdonképpen rá kellene eszmélnünk, hogy ezt, amit most én itt sok mondattal mondtam el, ezt a jó Buddha egyetlen mondattal mondotta el, és ez az egyetlen mondat az egész buddhizmusnak a kiinduló pontja. Hát ő így fogalmazta, hogy az élet szenvedés. Ebben az egy mondatban benne van minden, és valóban igaza van, keresztjénül se lehet más, csak hát kell, mi így bonyolítgatjuk, hogy problémák, konfliktusok, megoldások, megváltás. De hát alapjában, hogy tényleg Buddhának igaza van, vagy az élet szenvedés. Visszatérünk az ős mítoszhoz, mitológiához, szabadulás történetet. Onnan kezdve, hogy kiszabadultak Egyiptomból, onnan kezdve szakadatlan próbatételek sorozata volt a zsidó nép élete, és az Istennel való birkózás volt, az Isten fenyítése, nevelése, és eközben lett néppé a nép. Most már szinte egészen szoros tudományos meghatározásokat is mondhatok, mert a tudósok mondják, hogy nem volt igazán nép még az, ki jött Egyiptomból, az nem volt még nép. Kellett az a 40 esztendő kínlódás, amire bementek, akkor arra már néppé lettek. De ehhez 40 esztendő kellett. Ez történelmileg így van. Még az sem bizonyos, hogy 12 törzs szervezettel, ennyi ember, ennyi állat. Megszépítették a zsidó történetírók, tehát jól van ez így. Minden mitológia megszépül, történelem egy kicsit. Na tehát az egész mitológiává emelkedett zsidó történelem a Buddha egy mondatát igazolja, az élet szenvedés. Az élet problémáknak a sorozata. És az ember különbözőképpen viszonyulhat hozzá, mondom, szokkodhat, lemondhat. Általában, amikor az ember ezt fölismeri, hogy az élet megoldhatatlan, vagy később ismeri, de problémák sorozata, akkor elkezd a depresszió felé kanyarodni. És hát itt van a kereszténységnek az igazi lényege, a dogmákon és etikákon túl az igazi, hogy úgy mondjam, pszichiátriai lényege, hogy igen, ezt tudatosítani kell, hogy az élet problémák sorozata, pusztai vándorlás, éjség, hidegség, rablók és stb. Problémák sorozata, amiket azonban végül is meg lehet oldani, és a kereszténység egy segítségrendszer ezeknek a egymásba fonódó problémáknak a megoldására. Ez a, szerintem a Bibliának a helyes szemlélete, és a megváltásnak, és az embernek, emberi életnek a helyes szemlélete. És ebbe mondja most az ige, hogy ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Vegyétek tudomást, hogy ez az emberi élet, és ne azt vegyétek programba, hogy mégiscsak ügyeskedem, hogy nem lesz konfliktusom, hanem azt vegyem programba, hogy megtanulok megoldani, megtanulok birkózni a problémákkal. Na, ha az ő szavát, tehát ne a megkeményedést választátok, meg a megkeseredést választátok. Ez is a gyönyörű szó, a megkeményedés. Egyébként tényleg, amit a mai orvos tudomány használ, pontosan az van itt a görög Bibliában, a szklerózis. A görög szó a szkleróz, megkeményedni. Szklerotizálódik az életünk, sajnos biológiailag is. Egyre több méz rakódik le a testünkben, az ereinkben, megkeményednek az erek, törékenyek lesznek. Ténylegesen a testünk prédikál, a testünk mutatja, hogy miről van szó, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. Megkeményedés. Tehát van az egész testi életünk egy hangos illusztráció, vagy szemetes illusztráció, hogy milyen az, amikor öregségében, vagy rossz életmódja miatt megkeményedik valakinek a kérrendszere, mert nem az öregség az első számú gond a mai populációban, hanem a rendetlen élet, a rendetlen táplálkozás és minden. Na de most egyen lejjebb menjünk a növények világába, mert ott szinte még tapintható be a megkeményedés. Mondjuk ezekre a gyönyörű fűszakosarakra, amiket a vesszőkosarakra, amiket itt a cigányok árulnak, gyönyörű kosarakat látunk. Hogy lehet azt olyan gyönyörűen összefonni? Hát csak is addig, amíg nem keményedett meg az a fűsz a vesző. Amikor levágják, akkor a nedvesség van. Ha nem vágták volna le, akkor a nedvkeringés tovább folytatódott volna. Levágják, és akkor gyorsan le kell hántani, és gyorsan kell hajlítani, mert ha aztán megszárad, akkor vége. Akkor már törik. Nedvkeringés. Ez a varázs szó ebben, hogy ne keményedjék meg a szívetet. Kinek a szíve keményedik meg? Akinek a szívében nincs keringés. Szellemi nedvkeringés. Akinél megállt a gondolkodás, megállt a tanulás, megállt az emlékezés, megállt a nyitottság, akinél megállt a szellemi keringés, ott megjelenik a metesedés, a szklerózis, ami aztán szklerózis multiplex lesz, egy totális megkeményedés. És van ilyen szellemi megkeményedés, és fenyegeti bizony az egyházakat, mint testületeket is, az egyes hívő embert is fenyegeti a szklerózis. Halcsúton 30 évvel előtt megtértem, és milyen hajlék, hogy milyen friss, milyen vidám, milyen boldog volt az életem, milyen, hogy keringett bennem a Szentlélek, az ige, aztán lassan megszűnt ez a keringés, és maradt a megcsontosodott emlékezés. az ő szavát hallják, azt ne keményítsétek. Az Isten szava azért hirdetetik, hogy ez a keringés történjék. Nem értek a sebészethez, műtétekhez, de valami úgy rémlik, hogy amikor a nagy műtétek vannak, akkor keringtetik a vért az ember, a mesterségeset géppel keringtetik a vért, hogy meg ne álljon, miközben vagdalkoznak az ember testébe. Kell az, hogy állandóan, folyamatosan keringjen a vér, mert baj van akkor, ha megáll. Tehát ma, ha halljátok az ő szavát, minden ige hirdetés egy ilyen keringtetés, ha jól használom ezt a orvosi hasonlatot. Az Isten keringteti bennünk az igét, a gondolatot, hogy ne állj meg a tegnapnál, a tegnapi igédnél, vagy pláne a 10-20-30 évvel ezelőtti igédnél. Ne keményedjék meg a szívetek ma. Persze ez azt kell, hogy hangozzék az ige. Ige hangozzék, és vegyétek a parancsát, és jöjjetek az ige hallgatására. Mert azt hiszem átélhetjük, hogy egy-egy igazi jó ige hirdetés megpezsdíti bennünk a keringést, a szellemi keringést. De megtörténik, hogy történik a jó ige hirdetés, és megkeményíti az ember magát mégis, hogy igen, igen, de hát az én sorsom olyan elviselhetetlen, de én olyan szerencsétlen ember vagyok, de én. És akkor jön a Istennek a kísértése, próbára tétele. Atyáitok próbára tettek engem a nagy szomjúság idején, a nagy éhségek idején. Próbára tették Istent, és bizony büntetések következtek a próbatétel után. Ennyi elég is mára a gondolatokból. Ma. A megtérésünktől a halálunkig. Ez a ma. És ez nem úgy van, hogy mivel megtértem, mostantól kezdve gyönyörű életem van, az Isten csodálatosan megment minden bajból, nem betegszem meg, semmi baj nem. Vannak ilyen ígérő zsoltárok, ilyen csodás zsoltárok, jobbra ezren, balra tízezren esnek el, te pedig csodálatosan megmaradt. Hát van ilyen ember is talán, de azért a statisztikai többség az, hogy kijöttünk Egyiptomból, és elkezdtünk szomjazni, és éhezni, és harcolni, és vissz elbukni. Ma vegyük tudomásul, hogy ez az emberi élet, a megváltott emberi élet, az, és az Anyaszent Egyházzal is ez történik, hogy elegy-belegy néppel, kezdi az Isten, és a végén csodálatos lesz, hogy a jelenések könyve leírja a mennyei Jeruzsálemet, és a 12 kaput, és a mennyei népet, mivé formálja majd Isten. Fogadjuk el ezt a szituációt, hogy ma élünk, már nem Egyiptomban, de még nem a mennyei városban, ma élünk, és Isten azzal jön segítségünkre, hogy mondja az ő szavát, keringteti bennünk az ő igazságát, és ha engedjük keringeni bennünk az ő igazságát, akkor nem meszesednek el a lelki ereink, ütő és visz ereink, nem meszesednek el, mert a keringő ige kimossa belőlünk a tisztátalanságot, és erőt ad arra, hogy derűsen járjuk az arándokolás útját. Ez ugyan nincs benne az ószövetségi történetben, de talán az ószövetségi népnek lehet és szabad, és talán kell is derűsen végezni a pusztai vándorlásnak az idejét. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozni.